Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A nyitás vagy a végjáték a kedvenc műfaja? Nagy Eleknek kérdem ezt azért, mert egy sakkbajnokból lett üzletember pontosan egy etapot zárt le azzal, hogy a gyalui várkastély felújítását immár plénum előtt is ünnepelte, illetve levezényelte. Köszöntöm a stúdióban!
Köszönöm szépen a meghívást, és örvendek, hogy itt lehetek, és ha a kérdésre válaszolnom kell, egy sakkozó erre azt kell válaszolja, hogy a megnyitást azt tudni kell, középjátékba dől el minden, és a végjátékokat viszont szintén nagyon kell tudni, mert ott a precíz technika az döntő abban, hogy az előnyödet győzelemmé tudjad fokozni. Tehát mindhárom fázis rendkívül fontos.
Középjátékra térjünk át akkor. Volt ebben a folyamatban néhány olyan pillanat, amikor a széle nem érte a hosszát. Közbelépett az infláció, a pandémia, minden egyéb megkavarta az eredeti kalkulusokat. Ilyenkor egy profitorientált, és egyébként a szakmában otthonosan mozgó, hiszen építészmérnöki diplomával is rendelkező vállalkozó, mit mond? Azt mondja, hogy húha, már megint csak a gondok, csak a bonyodalom, vagy fordítva, challenge-ként, izgalmas intermezzo-ként idézőjelben érzékeli ezt a pillanatnyi problémaköteget.
Egy üzletembert azt különböztet meg a nem vállalkozótól, hogy az üzletember mindig a megoldásokat keresi. Tehát van egy kihívás, és az ő számára az a lényeg, hogyan tudja megoldani. És ez tipikusan, ugye itt a gyalui kastélyról lévén szó, amikor 10 évvel ezelőtt megvásároltam, csak annyit tudtam, hogy ide egy nagy kulturális központot kell nekünk megvalósítani, hiszen egy olyan lehetőség, ami szerintem Kolozsvár környékén nincsen még egy. Még azt nem tudtam, hogy hogyan, és akkor utána aztán szépen jöttek a lépések. És aminek köszönhető egyébként az, hogy egy olyan fantasztikus csapat állt össze mögöttem, velem együtt, karöltve, minden fázisra megvolt, hogy kinek mi a feladata, hogy oldjuk meg. Pályáztunk EU-s pénzekre, amikor az jött infláció és nehézségek jöttek, akkor a magyar kormányhoz fordultunk.
Ez összesen hány embernek a munkája? Végzett egy ilyen összesítést, hogy akkor, hát mondjuk ugye a szűken vett aktív tímben.
Én a szűken vett aktív tím az kb. 10-15, a szélesebb az a 100-nak a plafonját veri, azt tudom mondani. És ami nagyon érdekes, hogy nagyon sokan ebből a csapatból, szívből, lélekből, tehát nem azért, mert hogy akkor fizetést kap, vagy pénzért, hanem azért, hogy megtudja, hogy részesei legyenek ennek a csodálatos projektnek. És ez egy óriási erőt ad az embernek, azt kell mondjam.
Az elején még nem tudta, hogy hogyan. Ez rizikófaktoroknak az előrevetítése. Van egy olyan x-edik érzék, ami azt mondatja, hogy ebbe bele kell vágni?
Igen, ez nagyon jól fogalmaz. A feleségemnek, amikor van problémát meg kell oldani, mindig azt mondja, hogy de hát ezt hogyan? Hát még nem is ismered azt az illetőt. Hát hogy fogod ezt egyáltalán megoldani, ezt a problémát? És én akkor azt mondom, hogy nézd, én azt látom, hogy minden feltétele adott annak, hogy meg tudjam oldani a problémát. Igaz, hogy nem ismerem, de tudom azt, hogy ki az, aki ismeri, kihez kell odafordulni, kinek mi az érdeke, és meg fogom tudni oldani. És valóban ez így van, és ez az üzletembereknek szerintem sajátossága, hogyha a feltételrendszer megvan, akkor érzik és tudják, és biztosak abban, hogy meg fogják oldani. Azt nem tudják még, hogy hogyan. De ahogyan, azt pedig benne van a vérükbe, úgy tűnik az enyémben is.
A felesége szintén szakmabeli. Otthon szakmáznak ezek szerint? Tehát a vacsora közben vagy után az esti levezető juice keretében van ez szó vállalkozásról egyet?
Hát, hogyha egy humán erőforrás tanácsadó szakmabeli, akkor igen, de szoktunk beszélni. Nekem nagy segítségemre van a feleségem, mert van egy elképesztő 7. érzéke, hogy az embereket a mélyükön ismerje meg, hogy pontosan belőle jelölje azt, hogy ki, milyen, kiben milyen kockázat van. Egy férfi erre nem képes, de egy nő, aki ilyen adottságokkal rendelkezik, az igen.
Nem véletlenül hoztam szóba a családot, hiszen több ízben is interjúkban, de akár most a megnyitó alkalmával is utalt arra, hogy nagyon sokat jelentett az a podgyász, amit a család hozott az életébe, a neveltetésébe, a képzésébe, a felnőtté válásába. És hogy ez tulajdonképpen egy kontinuumként képzeli el, és a gyermekeinek is egy ilyen típusú habitusra való felkészülést biztosít. Sőt, még hozzáteszem, a maga a várkastély és a család centrikusság, vagy családra való odafigyelés égisze alatt alakult most újjá. Némileg erre utalt ön. Ennyire fontos ez a család, a családi kötelék, a hagyomány, az ilyen típusú tradíció, mert hogy ugye tradíció Transzilvánika.
Igen, szerintem a család mindennek az alapja, és én egy nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert egy nagyon harmonikus családban nőttem fel. Nem mondható, hogy egy minta gyerek voltam, sőt, mások azt mondták, hogy égetnivalóan rossz gyerek voltam, édesem mindig azt mondta, hogy öcsi, mert ugye hát édesapám regényeiben öcsiként
szerepel. A bősz öcsiként jelenik meg, igen. A Micsoda Társasága 4 kötete erről szól tulajdonképpen. Itt a Tatárok a tengeren van éppen előttem, egy társkiadó változatban. Megmaradtak-e a régi barátok? Az akkoriak. Hát most föl lehetne akár fedni őket, a jó kis Vilike, de akár a Szántusz tanár úrra hajazó személyiség, hát esetleg Gábor, és azok, akik abba az égetnivaló kamasz csapatba tartoztak?
Igen, a nagy részükkel tartom is a kapcsolatot. Azért van, aki szerte szorodott a világban, és így nyilván a kapcsolattartás sokkal-sokkal nehezebb. Van, akivel nagyon szoros a kapcsolatom, például az Icipici Istvánkával nagyon sokat találkozunk. Ugye ő az eredeti szakmánámat építészként, én azért idézőjel elfajzottam, és én...
Sajnálja ezt a váltást?
Dehogy is.
De így utólag, mert most erről beszélünk, építészetről.
Igen. Én az igazság, hogy én fiatal koromban mindig úgy gondoltam, hogy építész leszek, gyönyörű házakat tervezek, de rá kellett jöjjek, hogy én egy ilyen közepes, vagy közepesnél jobb, korrekt, tisztességes házakat képes vagyok tervezni, de nem vagyok egy Frank Lloyd Wright, tehát aki kimagaslik, és akkor meg minek. Viszont úgy tűnt, hogy üzleti érzékem van, és akkor inkább azt csinálom, ami az a legjobban értek, de ez, és támogassam azt, amit ezek az emberek csinálnak.
Ez jó dolog, ha elmegy egy építőtelepre, és nem tudják eladni. Mert hogy azért az, hogy egy traverz, meg szakító szilárdság, meg arányok, szóval nem úgy referálnak az építőtelep vezetők, hogy akkor hát most mondunk valamit itt a főnöknek, meg a befektetőnek, aztán úgyis tudjuk mi a magunkét.
Az építészmérnöki végzettség és a mérnöki végzettség gondolkodás óriási segítségemre volt karrieremben, de azt kell mondjam, hogy a legfontosabb, és ez talán a fiatalságnak tanács, hogy tanuljanak. Tanuljanak. Én is, mikor üzletemberré váltam, rájöttem, hogy nekem a közgazdasági tudásom az rendkívül hiányos. Elvégeztem egy Master of Business Administration-t, és azt kell mondjam, ha én ezt nem végzem el, ezt a vagyont nem tudtam volna gyarapítani ilyen módon. Valószínűleg jó módú lennék, de nem tudnék ilyen vagyont. És ez azért fontos, mert a tanulással olyan szemléletet kap az ember, amit csak így lehet megszerezni.
A tanulás és a tudás néha szembe megy azzal, ami a piacon van. Valóság időnként rácáfol arra, amit a tankönyvek, kurzusok vagy szaklapok mondanak. Amikor egy ilyen kollízió bekövetkezik, akkor nagyelek hogy reagál? Lefőz egy teát magának, és elgondolkodik arról, hogy szakma, méltányosság, illetve a vad realitás hogyan viszonyulnak egymáshoz, vagy azon agyal, hogy lehet, hogy a szakirodalomból nem olvasott el éppen egy erre az esetre vonatkozó eligazítást vagy szöveget.
A helyzet az, hogy kell tudni olvasni a sorok között is. Tehát ezek mind le van írva, minden megtörtént már gyakorlatilag, másképp, máshogyan, de megtörténtek. És ha az ember megfelelően olvassa és rakja össze a mozaikokat, akkor igenis lehet jó döntéseket hozni. Az nagyon fontos, hogy az ember változatokba gondolkozzon, mi van, ha A, B, C változatok vannak, mert ha csak egy lábon állunk, annak nagyon komoly következménye lehet. Ezt én a saját példámon tudom mondani, hiszen a 2000-es években ugye a vegyépszerrel én voltam az egyik legnagyobb magyarországi építő, és aztán jött a válság, ami hát 2008-ban ember nem volt, aki megmondta volna, hogy na, hogy ekkora válság következik. Akkor nyertünk egy hatalmas munkát Líbiába, aztán megfogtam az Isten lábát, aztán Kadhafi 41 év után pár hónap alatt összeomlott, mi sok 10 milliárd forintot fektettünk be, elúszott minden, és nem volt más megoldás, hogy csődöt jelentsünk. És képzelj el, akkor volt az a pillanat, amikor szinte depressziósnak éreztem magam, hogy hát velem is megtörténhet ez nem igaz. És akkor kellett egy óriási erő, hogy azt mondjam, igen, megtörténhet, mi a megoldás? És akkor a megoldás tényleg az volt, hogy csődöt jelentettünk, nem lett felszámolás, kijöttünk ebből a csődből, a cég ma is működik. Azt megoldottuk tényleg, hogy a nagy bankokat magunk mellé állítottuk, tisztában voltak azzal, hogy érdemes bennünket támogatni.
Álljon meg itt ennél, a tisztában voltak. Mi kell ahhoz, hogy tisztában legyen egy bank, hogy egy ilyen helyzetben ne a számára kényelmesebb és biztonságosabb megoldást válasz?
Hát így utólag nagyon egyszerűnek tűnik, de két dolog volt. Azt bizonyítottuk be a bankoknak, hogy az előző 10 évben mennyit kerestek, mennyit fognak bukni ezen a csődön. A kettőnek az egyenlege messze pozitív volt. Persze ők mondták, nagyon jó, de azt már elköltöttük. A másik viszont az volt, hogy közel 50 milliárdnyi bankgarancia volt a vegyépszer számlájára írva, és hogyha felszámolás, akkor azokat mind lehívják. Ha csőd, és mi működünk tovább, megvan az esély, hogy ne hívják le. És nekik azt kellett mérlegelni, hogy lehívják-e vagy nem, és végül mindenki támogatta a csődöt, és 10 év után végül is egyetlen egy fillér garanciát nem hívtak le. Tehát nagyon is megérte a bankoknak, de erről meg kellett akkor őket győzni, mert egyáltalán nem voltak meggyőzve. Mert ilyen példa még nem volt.
Mekkora szerepe volt ebben a döntésben annak, hogy több lábon áll egy vállalkozás? Tehát, hogy ugye volt a vegyépszer, ami úgy tűnt, hogy bedől, de hát voltak még egyéb érdekeltségek, igen, és nem likviditásról beszélek, hanem profitot termelő.
Igen, én közel a vagyonom felét elvesztettem akkor, és ezt azért a vagyon felét, mert mindig is több lábon álltam, és tudtam azt, hogy a több lábon állás az a legfontosabb, és ezt a szüleim is mindig ezt mondták, hogy fiam, erre nagyon figyelj. Ezt nekik is köszönhetem, hogy ez így történt, és aztán utána pedig az egy fantasztikus érzés volt, hogy felszabadultam, és hát tulajdonképp másképp is lehet üzletelni, mert csak építőiparral, és tényleg akkor úgy elindultam más vonalakon, és hát most itt vagyok, hogy sikerült gyarapítanom a vagyonomat, és eznek a vagyonnak egy jó részét azokra a célokra fordítom, amelyekről itt most beszélünk.
Indiszkréciót követek el, ha megkérdem, hogy nagyjából satszolja meg, hogy hányadát szánja mecenatúrára, kulturális, nem föltétlenül, igen, abszolút profitorientált.
Igen, én a vagyonomat egy családi alapítványba tettem, erre már Magyarországon, Romániában is megvan a jogi lehetőség, és a vagyonom egyharmadát ezekre a célokra szánom, tehát benne is van az alapító okiratba, és ez alapvetően két alapítványt jelent, a Méhes György Nagyelek Irodalmi Alapítványt, mert azt gondolom, hogy amíg van magyar nyelv, addig lesz Erdélyben magyarság. A másik pedig ez a Gyalújvár kastély, ami azt gondolom, hogy ennek a régiónak egy egész különleges kulturális központja tud lenni.
76,2 milliárd forint, de javítson ki, hogyha nem a legaktuálisabb szintet mondom, ez az a keret, amivel ön rendelkezik, ez a vagyoni szint, ami 22.
Hát a könyvek ezt írják, hogy valójában, ugye ezek mind ilyen könyv szerinti értékek. Uh-huh. Ezek az értékek általában a plusz-minusz 20-30%-kal mozognak, mert most mondok egy példát, tehát amikor egy belvárosi ingatlant 20 éve ott van a könyvekben, hát az szinte 0 forinton van, miközben sok-sok millió eurót ér, de az lehet persze fordítva is olyan cégek, amelyeknek nagy volt az értéke.
Jó, most hát nagyságrendekről beszélek, hát de igen. A magyarországi gazdasági elit top 20-ában akkor nyugodtan elhelyezhetjük.
Hát a top 20-30, igen.
ez irigységet is kreál időnként, illetve ez a vélhető irigység, ami van, mert emberi tulajdonság, kiütközik-e az úgynevezett vállalkozói üzletemberi szférában? Magyarán vannak-e olyan konkurensei, akik duplán pezsgőt bontanak, ha egy licitnél elviszik az öncége elől a megrendelést?
Én azt gondolom, hogy ilyen típusú irigység, tehát az üzleti szférában nehezen, én nem érzékelek, megmondom miért, az inkább, amiről ön beszél, az egy konkurencia harc, az pedig természetes.
Hiszen kemény.
A jobbnak győznie kell, tehát, és jobbnak kell lenni a többieknél ahhoz, hogy győz. Tehát
ez kemény ez a küzdelem, mert ennek lehetnek klasszikusan bevett, és hát mondjam azt, hogy sportszerű testcselei, és lehetnek olyan technikái, amelyek ott vannak, megkockáztatom, a jogszerűség határán billegnek.
Hát nézze, ugye annak idején édesapám a Roosevelt történetét mondta, mesélte el nekem, ez meg is ragadt, amikor az FBI-t létrehozta Roosevelt, ugye a 30-as években, és annak ez volt a lényege, hogy ott a szeszcsempészet folyt, és akkor az egyik államba a másikba gyorsan áthajtotta teherautó az alkohollal, és aztán ilyen fityiszt mutattak a rendőröknek, mert nem tudtak átmenni. És akkor a Roosevelt azt mondta, hogy gangsterekkel, gangster módszerekkel létrehozta az FBI-t, és onnantól kezdve, ha a gangster lőtt, akkor az FBI is lőthet, aztán állapítsa meg valaki, hogy ki lőtt először. Most ezt én teszem hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni a piacon minden módszert, de van egy határ, tehát a jogszerűség. Édesapám mindig arra tanított, fiam, egyet tanulj meg, mindig mindent meg lehet jogszerűen csinálni, lehet, hogy nehezebb, lehet, hogy többe kerül, lehet, hogy hosszabb idő, de hidd el, hogy hosszú távon megéri. És ez a jogászi gondolkodása, mert ő jogot kellett végezni.
Igen, ez volt az alapképzése.
Igen, de soha egy napot nem praktizált. Ez egyébként a művein is érződik, ez a jogi erő, talán így mondanám. Nos, én ezt megtanultam, és ha kell, akkor olyan fegyverekkel küzd az ember, de mindig a jogszerűség határán belül.
Mecenatúra és kultúra támogatás, divat, társadalmi elvárás vagy belső késztetés, és azért kérdem ezt, mert a két alapítvány, amelyet említett, tulajdonképpen egyrészt masszív háttérrel működik, ami azt jelenti, hogy kiszámítható anyagi kerettel, távlati célokat tűz ki és valósít meg, és tényleges támogatást is nyújt. Így módon most itt nem fényezem a meghívottamat, de azért egy kicsit kilóg a sorból. Mert általában a mecenatúra, a mecénások, most mondok egy nagyon rövid történetet. Az első aukcióra mentem el az egykori liceumom dísztermébe. Ez nagyon régen volt, még a 90-es évek közepe. És egyetlen egy vállalkozó volt, aki gyészabó metszeteket vásárolta a legvégén, miközben az aukcióvezető, aki ő is új volt ebben a témában, hát úgy mentünk oda, mint egy nagy novum, ugye fölvonulunk. Kolozsvárnak a kulturális elitje ott volt, és Tarmüller Géza bácsi vezette le a történetet, és egyre kínosabb volt, és a végén ugye megmentette a sztorit ez az üzletember, aki vett 3 vagy 4 gyészabót. Azért jutott ez eszembe, mert amit én látok, az többnyire arról szól, hogy pillanatnyi fellobbanás, lehet, hogy most rossz pillanatban mondom, de kampányszerű, most ne értsen senki se politikai kampányra, de mindenképpen nagyon rövid távú csekéke keretek. Szóval, hogy egy ilyen akarom is, nem is. Ebben az esetben én itt látok egy fajta eltökéltséget, vagy makacságot, vagy nem tudom, minek nevezzem.
Igen, ez egyértelműen a neveltetésemnek tudható be, és hát nyugodtan mondhatom, hogy ez értékrend függő. Engem a szüleim erre tanítottak, ugye édesapám mindig a világ nagy stratégiai dolgaira, édesanyám mindig a pragmatizmusra tanított, és ennek a kettő egyvelege hozta össze azt, hogy eljutottam én is oda, hogy igenis fontos, hogy tegyél. Mint ahogy édesanyámat láttam, mindig elmentünk egy koldusnak, mindig adott. De olyan koldusnak, amely nyilvánvaló volt, hogy nyugodtan tud dolgozni, és probléma, annak nem adott. tehát ő is szelektált. És lehet, hogy ezek nagyon pici példák, de ez egy gyereknek az agyába megragad. És édesapám pedig mindig azt mondta, hogy a nemzetért tenni kell, és azt is, hogy hogyan kell tenni. És ezek úgy szépen egymásra épültek, és szerencsém volt, ugye én annak idején a hármasban jártam, ez ma Bátori, egy nagyszerű osztályom is iskolám volt, amelyik szintén erre magyarság szeretetre, az itt való létre megtanított bennünket, és arra, hogy nekünk feladatunk az, hogy segítsük ezt a közösséget. És ez valahogy úgy teljesen természetes, hogy én ezeket, ha már lehetőségem van, megteszem. 90-es években kisebb mértékben, ahogy vagyonosodtam, egyre már nagyobb mértékben tudom ezt megtenni, és nagyon sok energia, nagyon-nagyon sok energia, de azt kell mondjam, hogy megéri.
Ez az energia, ez a disztributív készségnek is a csúcsra járatását jelenti. Én mondjuk ezen a fesztív pillanaton, a gyalui megnyitón figyeltem azért nem ügynökként, hanem mint leendő meghívottat. Nagyon sok emberrel beszélt, nagyon sok fajta dialógus szituációban, és mindig le tudta zárni úgy a társalgást, hogy a partner nem érezte azt, hogy most akkor nagy elek lerázta, mert éppen valami egyéb fontosabb dolga van. Tehát, hogy oda tud figyelni, és akkor vált, és megint oda tud figyelni, és így sorra-sorra, nem tudom hány ilyen dialógusa volt számtalan. Ez is fejleszthető, tanulható, rákényszeríti a szerep erre a viszonyulásra?
Ez azért nagyon érdekes, mert pont tegnap este, amikor itt boroztunk, a levezető borozás volt, akkor az egyik kolléga mondta, hogy hihetetlen, hogy azt figyelem, hogy milyen képességed van arra, hogy különböző típusú emberekkel megtaláld a hangot, sőt, képes vagy integrálni is. És ez azért érdekes, hogy ma ugyanezt hallom, és ezen úgy el is gondolkoztam tegnap, hogy tényleg valóban így van. És ez honnan is ered, és talán az egyik élményemről beszélhetek. Ugye sajnos ugye azért Erdélyben mi nem egyszer, nem kétszer megéltük azt, hogy magyarul beszélünk, és ránk szólnak, hogy az Románia, miért beszélünk magyarul.
A román kenyeret eszel, ezt szokták. A legvadabb ugye, variánsok.
És azért ez egy 10 éves gyereknek, ez egy borzasztó nehéz dolog, hogy ezt hogy kezelje. És én a szüleimnek, iskolámnak köszönhetően megerősödtem. De könnyen el tudom képzelni, hogy van, aki elhullik. És én megerősödve pontosan azt mondtam, hogy ez nem lehet egy jó út. Nekünk pont, hogy integrálni kellene. És én ezt az utat próbálom járni.
Maga a kastély is kultúrák találkozási tere lesz, de egy önmagában földrajzilag is egy ilyen szerencsés köztes helyzetben van. Az épület már csak bebútorozásra vár, ami valószínű megint nem kis erőfeszítés, de ott van a parknak a kialakítása, amelyre már van egy 2,1 millió eurós pályázat, tehát lényegében egy folyamatnak a nagyon lényeges szakaszát hagyjuk magunk mögött, ha gyalúról beszélünk. Van deadline a parkra és a többi fejlesztésre, skanzenszerű szállások, illetve lent az út mellett is van egy gazdasági épület, amit szintén föl szeretnének újítani és bekapcsolni ebbe a körforgásba. Illetve hát beszéljünk még a Castrumnak, ugye az újraértékesítés a római romoknak.
Hát a terv most, hogy a butorozást oldjuk meg, és a parkot fejezzük be, erre megvan a forrásunk, ezzel lezárul egy első nagy etap. Az első nagy etapnak a legnagyobb része az gyakorlatilag a Várkastélynak az épület, hiszen az volt a legsürgősebb, legfontosabb.
Ez a parkos történet, ez úgy 3-4 év távlatában
abban bízunk, hogy 2 év alatt ezt meg fogjuk tudni oldani, 2-2,5 éven belül ez a park, ez elkészül, utána valóban ugye a lenti magtárat azt sikerült visszaszerezni, az is nyilván valamikor része lesz ennek a kastélynak, de most nem szaladunk előre, illetve ugye egy skanzenszerű szálloda, az is egy következő, hogy azt mikor, hogyan, én erre még nem szeretnék nyilatkozni. Most egyelőre arra fókuszálunk, hogy ez meglegyen, azokat a terveket szövögetjük, és a szövögetés pedig az, hogy hogyan tudjuk ezt majd megoldani. De azért a mostani feladatra koncentrálunk, ami kettős, csinálni a kertet, és elkezdeni összeállítani azt a programcsomagot, amelyben a kolozsvári családoknak, meg hát nyilván a gyalui családoknak is, mint találkozó helyet tudunk biztosítani itt a kastélyban.
Kifele jövet a hivatalos megnyitóról távozva, éppen egy román gyalui család gyalogolt befele, közelített a kastély fele a nyitott program első perceiben, úgyhogy valószínű, hogy a helyi közösség fogékony lesz, kíváncsi lesz elsősorban, és aztán majd remélhetőleg fogékony is lesz. Ugye ez egy olyan tér és egy olyan lehetőség, 60 szobáról, illetve beltéri egységről beszélhetünk, egy irdatlan nagy kapacitás, amit értelmesen és hatékonyan kell kihasználni ahhoz, hogy önfenntartó legyen? Van egy ilyen terv, hogy saját programjaiból megéljen, vagy többnyire?
Ez lehetetlen egyébként. Arra talán van esély, hogy a minimális működési költséget különböző rendezvényekből, esküvők, ugye ez már bevett szokás ezekben a kastélyokban.
Tehát konferencia, team building, sok minden.
Így van, tehát igen, én ezt egy szóban ilyen különböző rendezvényeknek mondom, de valóban így van. Arra van esély, hogy ezt a minimális költséget talán tudjuk fedezni. De az biztos, hogy a programokra támogatás kell, ez most nyilván részben az enyém, részben mások is, hiszen én abban azért bízom, hogy mások számára is ez egy olyan lehetőség, ahol adhatnak a nemzetnek. Pont tegnap beszélgettem egy nagyon komoly kolozsvári úriemberrel, aki kint volt, szívből gratulált, és éreztem rajta, hogy igen, ezt a projektet az ember örömmel tudja támogatni. Tehát én bizakodom, hogy egy közösség kovácsoló ereje lesz ennek a gyalui várkastélynak.
Ugyanakkor meg elengedhetetlen, hogy egy profi kultúrbroker kezdje el ezt a programot összeállítani.
Nem is egy.
Hát most igen, én azt mondom, hogy lépésről lépésre, úgy, ahogy ön is mondta, sőt az egyik román beszélgetőtársának is azt mondta, hogy pász kupász. Most ez nyilván nem a Johannisi egykori szlogen, mert ez tényleg erről szól, hogy akkor nem rohanunk előre. De bennem munkál egy ilyen feszültség. Tehát ez a megfontolva haladás, miközben minden egyes lépésnek megvan a maga rizikófaktora. Ezt hogy tudja saját magában összerakni és egyeztetni, úgyhogy ha van feszültség, az jó indulatú legyen, ami ebből kipattan.
Hát ehhez egészen biztos, hogy egy üzletemberi lélekkel azt kell mondjam, hogy ezeket ember jól tudja balanszírozni, és jól tudja a cél érdekében mondjuk így irányítani. Erre ezt tudom mondani.
Van egy sarok szoba, vagy lakrész. Barcsai Tamás és leszármazottai fogják lakni, hiszen a professzor úr gyerekként ott élt, ő adta ugye el. Én emlékszem, hogy itt volt benne nálunk a stúdióban a tanár úr annak idején. Akkor kereste a lehetőséget, a hogyan továbbot. Ez tisztelet az idősebb generáció fele, vagy jó érzés, vagy hála is van benne. Hogy kell ezt dekódolni?
Igen, ez jogilag az 5 évig nem lehet lakni a kastélyban, tehát ez egy szimbolikus barcsai szoba lesz. Az 5 év leteltével ugye ez a pályázati határidő bármire át lehet alakítani az egész kastélyt is akár, de én azt gondolom, hogy ez igazán egy szimbolikus, és aztán nyilván egy gyakorlati lakás és lakhatás is lehet, hogy nekik legyen egy terük, hiszen ő az utolsó főnemesi sarj, akitől a kastély aztán átvándorolt egy ilyen közcélra, és azt kell mondjam, hogy Barcsai úr tiszta szívből, lélekkel támogatta ezt a projektet, és jó volt látni azt az örömöt az arcán, a megnyitón, hogy az a kastély, ahol hát ő a gyerekkorát töltötte itt, megújult, és nem lett az enyészeté, amire azért sajnos volt esély, hiszen nem egy, nem két erdélyi kastély, az enyészeté lett.
1911-ben volt az utolsó nagyobb jellegű átalakítás a kastélyban, úgyhogy jócskán ráfért amúgy is, meg hát a szocialista érában nem ez volt a divat, hogy hasonló épített örökségi kincseket vagy értékeket megőriznek. Azért ez is jellemző, hogy nagyon sok helyütt ugye elég, ha csak a válaszútira gondolok, amelyet megint sikerült megmenteni, hogy akkor vagy elmegyógyintézet, vagy gyerekház, vagy ennek a keveréke, tehát sérült gyermekeknek a, jól tudjuk, tárolására használták ezeket az udvarházakat, kastélyokat, épületeket, és milyen furcsa, szinte a sors fintora, hogy egyike másika szerencsés fordulattal visszatalál valahogy a körforgásba, de azért itt volt olyan felszólalás, ha nem tévedek, éppen a toast előtt mondta az egyik politikai szereplő, hogy bizony azért a sikersztori mellett sok árnyoldal van Erdélyben, és nagyon sok már menthetetlen, vagy végképp...
Ezt Magyar Levente mondta, a magyar külügyminiszter helyettes.
Ez most nagy elekben nem indít el egy gondolat sort, hogy akkor szétnézni, és akár jóval kisebb volumenű befektetésekkel kúriákat, ilyen-olyan megromlott állagú épületeket megmenteni, vagy segíteni a megmentésükben?
Uh-huh. Most egyelőre én szusszanok, és ezt a projektet kell véghez vinni, sőt, ugye még van a következő fázisa, ugye a lenti magtáristáló épülete, amit egy gyönyörű A-kategóriás műemlék, és ezt is majd...
Ezt az önkormányzattól vették
Nem, ezt szintén Barcsai Tamás egy második fázisban sikerült visszaszereznie, és már eredetileg is ez volt a megállapodás, hogy ezt megvesszük, úgyhogy ezt meg kell valósítani. És nyilvánvaló azért ezek hatalmas forrásokat igényelnek, tehát a romániai EU-s pénzek, magyar kormánypénz mellett azért még nem kevés saját forrást is bele kellett ebbe az épületbe tenni, hogy ez így nézzen, és ez így is lesz a jövőben. Tehát nyilván én nem szeretném elaprózni, ha van rá mód, nyilvánvalóan én abban látok lehetőséget, hogy más ilyen típusú kastélyoknál segítkezek, akár a tapasztalattal, de még el tudom képzelni anyagilag is, de most nekünk ezt kell nagyon-nagyon jól megvalósítani, mert hatalmas energia ezt élettel megtölteni.
Agyalnak már az a csapat, amelyikkel létrehozta és a jelenlegi állapotába transponálta az épületet, annak egy része befejezte a munkáját, tehát az építészekre gondolok, és egyéb a felújítással kapcsolatos szakemberi munkára. Tehát akkor új csapatot kell verbúválni, vagy régi újat, ahhoz, hogy...
Maga az megmarad, nyilvánvaló, hogy a járulékos ügyletekre mindig olyan csapat kell, amelyik annak megfelelő. Most az élettel való megtöltés a lényeg. Nyilván gondolkozunk azon, hogy milyen állandó kiállítások legyenek, milyen idéglenesek, milyen programok. Ugye az egyik gondolat az, hogy ugye az erdélyi fejedelmeknek a tára az egy nagyon nagy hiány Erdélyben. És ez egy jó lehetőség lenne, hiszen hát aztán, ha valahol a gyalói kastélyben ott minden történt, tényleg ott volt már kivégzés, volt mennyegző, volt háború, felégették.
Egyesség, ami nem feltétlenül jól sült el, ugye?
Igen, az híres gyalói egyezmény, és ugye ez is milyen szimbolikus, hogy a Fráter György a Habsburg Ferdinánd megbízottjával kötötte, és itt volt Habsburg György is császári főherceg, és ez is mutatja, és én el is mondtam, hogy Kelet-Közép-Európában az egyetlen megoldás az együttműködés. Nincs más.
Ezt konkrétan megtapasztalta a román hatóságok és fejlesztési ügynökség és egyéb notabilitásokkal való tárgyalások és egyeztetések során. Tehát, hogy működik, akkor működik, ha van egy pezsgő tabletta, amit bedobunk ebbe az állóvízbe. Tehát, hogy mi napi szinten a természetes reflexek nívóján nem föltétlenül értelemszerű és természetes.
Igen, ugyanakkor ennek a projektnek a kapcsán azt kell mondjam, hogy nagy örömmel konstatáltam azt, hogy ezt a nemes célt mindenki magáévá tette. Magyarok, románok, a hatóságok is. Tehát, hogy akarták, hogy legyen. és olyan jó érzés volt, hogy igen, csináljuk meg együtt. Szükségetek van? Jó, miben tudunk segíteni? Tehát valahogy mindenki felül tudott emelkedni azon a minden napi, és ugye hát azokon a sajnos ugye néha politika által is szított magyar gyűlöleten, ami ugye sajnos létezik, ugye hát a kis erdélyi tornász fő esete mutatja, és azt akarták, hogy siker legyen. Ez nekem már egy fél siker, azt kell mondjam.
Munkás emberek, ácsok vagy kőművesek, kőfaragók voltak-e most a megnyitón, és hogy néztek a munkára, a befejezett, kész, átadott?
Szerintem így akár azt is szimbolikusnak vehetjük, hogy egy kolozsvári román embernek és egy udvarhelyi magyar embernek az építőipari cége, és ennek a konzorciuma építette fel, és hát az ő szakembereiknek egy része itt volt és jelen volt ezen a megnyitón, és mindketten láttam rajtuk, hogy büszkék arra, amit építettek, és büszkék is lehetnek, mert nagyon szépen megcsinálták.
A lokálpatrióta nagy elekből akkor régiópatrióta nagy elek lesz? Mert ugye mégiscsak Kolozsvár az a fókusz, az origó, az a hely, ami egyrészt megihlette, születése óta meghatározza, ahova szívesen tér vissza, ahol nem csak a Bulgakov és a Rédei kávézó, de hát azért az egyéb gyerekkori emlékek kötik. Akkor ez most kicsit regiszterváltás lesz? Kolozs megyeiség? Vagy hogy kéne ezt értelmezni?
Hát ezt valóban vehetjük regionális terjeszkedésnek. Számomra Erdély, tehát nyilván Kolozsvár a központ, de Erdély a fókusz. Erdély és az erdélyi magyarság megmaradása. Nekem ez a legfontosabb.
Nagy Elek, köszönöm a beszélgetést, azt, hogy sűrű programtacára a Dónát 160 szám alatt lassított, és arról váltottunk itt szót, hogy egy építészmérnöknek induló, aztán vállalkozóként pályát folytató, üzletemberi váló erdélyi férfi hogyan tekint vissza az origóra, mivel tartozik, és hogyan törleszti rendre ezt a tartozást, úgy, ahogy mondta Erdély fele. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.